Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szeli Mátyást köszöntjük vendégként, nem véletlen, hogy már megint, hiszen ugye nem is olyan régen. Nem is olyan régen voltál itt az EB alatt, azt hiszem.
Így van.
És hát akkor is.
De van bepótolni való, mert előtte meg igaz, sokáig igaz, nem.
Talán akkor ígértem, hogy nem telik el több év itt két felvétel között, amikor jelen leszek, úgyhogy ilyen szempontból akkor tényleg nem meglepő, hogy
ez abszolút vagyok. Pozitív, hogy itt vagy.
Ja, köszönöm.
Ne értsen félre se.
Én azt mondom, nyugtával dicsérjük a napot.
Szóval az EB alatt is azért hívtunk leginkább, mert hogy az angolok foglalkoztunk akkor talán úgy relatíve keveset. Most van miért az angolokkal foglalkozni, és van miért a magyar-angol meccsel foglalkozni, ami talán itt a válogatott szünet alatt a középpontban volt. És a meccs előtt nem gondoltuk volna, azt hiszem, hogy nem feltétlenül a futball miatt lesz a középpontban. Márpedig ez történt, és sokszor igyekszünk kerülni az olyan témákat, amikbe fölösleges lenne belemenni. Ebben most úgy döntöttünk Tibivel, hogy nem fölösleges belemenni, mert olyan események történtek kint a pályán, illetve a lelátókról bevonva, hogy ez alapvetően azért meghatározta azt, hogy én a meccs után milyen érzésekkel jöttem el. Tehát a fél időben ugye még kicsit ilyen reménykedős volt a hangulat, aztán viszont nem azért lett borongós, mert rosszul játszottunk, az egy dolog a második fél időben, csak hogy az a pohárdobálás, az a fajta reakció, amit a gólok és az angol játék kiváltott, az talán egyáltalán nem volt indokolt.
Hát itt, bocsánat, itt a gólok kiváltott a reakciók is fontosak. Én nem voltam különösebben boldog a szünetben sem, és itt szerintem ezt el kell mondani, meg hozzá kell tenni, hogy mindig is óckodtunk attól, hogy bármifajta politikai vitába vagy állásfoglalásba kényszerítsük magunkat a teljes terjedelemben, és nem is erről van most szó. Arról van szó, és én ezt nagyon sok helyen olvastam, meg mindenki elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, csak pár kiegészítést szerintem, és ebből a szempontból senkit nem akarunk nehéz helyzetbe hozni, úgyhogy Matyi, te is annyit mondasz, amennyit szeretnél ezzel kapcsolatban. Egy dolog jutott eszembe, én végigjártam az egész életemet foci meccsekre, úgyhogy egészen kiskoromtól, 6-7 éves voltam, amikor először a stadion lelátóján voltam. 90-es évek második felében kezdtem el egyedül meccsekre járni, és ezt többször elmondtam itt a teljes terjedelemben, én nem is tagadom, meg nem fogom ezt cáfolni. Én a nagyapám miatt MTK szurkoló vagyok, és átéltem azt a 90-es évek második felében, hogy engem elküldtek Auschwitzba a vonattal, meg zsidóztak, úgyhogy nekem semmi ilyen szinten, ha jól tudom, hogy jól ismerem a családfámat, nincsen zsidó számozásom, nekem is rosszul esett, pedig nem nekem szóltak ezek a rigmusok elsősorban. És végigéltem azt, hogy ha valaki színesbőrű játékosként pályára lépett, akkor húhogott az egész lelátó. De akkor is azt éreztem, hogy ez egy ilyen jól elkülöníthető, egy szeparált szélsőséges mag volt. Most nem ezt éreztem, tehát szerintem csalóka azt gondolni, hogy ez egy pár száz fős mag volt. Én nagyon messze ültem az ultráktól, a B-középtől, de nálunk is a fél szektor az zsigeri gyűlölettel viseltetett azok iránt, a játékosok iránt, akik egy kicsit mások, vagy valami miatt mások, mint amilyenek mi vagyunk. Én nem gondoltam, hogy visszatérve oda, ahonnan elindultam, hogy visszatérhet még a lelátóra, és ilyen mértékben térhet vissza a lelátóra ez, amit ott az angolok elleni meccsen tapasztaltam. Nekem nagyon rossz élmény volt a kezdés előtti pillanatokat is átélni, és az, hogy a gól után mi történt, az, hogy a melegítő színesbőrű játékosokat, a beálló színesbőrű játékosokat egy fél stadion húhogtap, szerintem vállalhatatlan.
Na de ezt akartam kérdezni, hogy, és hát nem én vagyok a kérdező, csak ezzel vagyok kíváncsi, mert ti voltatok ott. Tehát, hogy amikor volt az első gól utáni gólöröm, akkor egy pár percre rá, hogyha nézted a közösségi médiát, nyilván én otthon néztem a meccset, tehát, hogy ilyen multitasking voltam, akkor már az lehetett az érzésem, hogy nem feltétlenül erről fog szólni a mérkőzés utóélet. Mármint nem a meccsről fog, nem a gólokról és a játékról fog szólni feltétlenül a mérkőzés utóélete, és hát én sajnos hajlamos vagyok elmerülni az ilyen reakcióba, és ilyen egyre nyomasztóbb érzésem lett, hogy igen, itt valószínűleg teljesen háttérbe fog szorulni minden, de a stadionban ez mennyire volt érezhető? Ahol mondjuk nem feltétlenül a telefonodat nézegetted 3 percenként.
Szerintem maximálisan érezhető volt, tehát én nekem nyomasztó volt a légkör. Mm-hmm. Voltam pár, nem sokszor, de voltam pár alkalommal a Balkánon, sporteseményeken, kézilabdám, vagy focin is, és ott volt ez az érzésem. Tehát ez az igazi megfélemlítő légkör uralkodott, és ez, tehát a csapatot, hogyha győz, akkor támogatni kell, hogyha kikap, akkor lehet kritizálni. Nekem ez pont nagyon tetszett az Európa-bajnokságon, ott voltam, és nagyon elismerőleg is szóltam minden magyar szurkolóról, ott az volt az érzésem, hogy volt egy csapat, és volt egy szurkolótábor, ami ott van mögötte. Most azt éreztem, hogy volt egy csapat, aminek majdnem mindegy volt, hogy mit csinál, és volt egy ellenség, akit el kell pusztítani.
Mm. Már furcsa volt úgy menni a meccsre, hogy az volt a beszéd téma egymás között, hogy vajon mekkora lesz a fügy szó az angol féltérdelésnél. Az előbb nem mondtam ezt az első félidő jó szájízénél. Valóban volt ez a pillanat is, amire így előre készültünk, hogy na most akkor mekkora lesz a fügy szó. És
bocs, nem tudom, azt figyelted el, szerintem a közvetítésben nem látszott, és ezt fontos elmondani, hogy amikor volt a térdelés, akkor ugye volt egy olyan pillanat, amikor Kane még féltérről kinézett Southgate-re, mert ugye volt egy ilyen gondolat vagy terv, hogy akkor ők most, ha ez a reakció érkezik, akkor levonulnak-e. Szerintem ez biztos nem mutatták a tévé közvetítésben, és nem tudom, hogy ott volt-e valami fajta egyezményes jel vagy biccentés. Nem tudom egyébként, hogy mennyire állt fönn ennek a veszélye.
Figyelj, én a tévéből fügyszót hallottam. Tehát, hogyha azért a fügyszó önmagában nem egy olyan reakció szerintem, ami miatt le kellene vonulni a pályáról.
Abszolút, az is túlzás lett volna, ebben egyetértünk.
Itt ugye az a kérdés, hogy ha a reakció önmagában nem is mondjuk rasszista, vagy olyan, ami szabályszeg, vagy törvényszeg, de hogy mire szól az a reakció, egy milyen gesztusra szól a reakció, és ugye ezzel kapcsolatban van egy ilyen állandó, hát nem tudom, hogy vita. Ugye az angol játékosok elmagyarázták, hogy ez minek szól, a kirekesztés és a rasszizmus ellen, és nem győzték hangsúlyozni, szerintem ez az üzenet, vagy lehet, hogy ez sok embernek nem ment át, hogy ez nem egy bizonyos politikai mozgalom melletti kiállás jelent, mint azt sokan hazudják, hogy nem tudom, ez most Black Lives Matter mellett tüntetnek, nem erről van szó, ez nagyon-nagyon tisztán és érthetően elmondták, hogy ez nem annak szól.
Meg nem egy ember mellett állnak.
Így van. És ezt innentől kezdve már az ember, ha akarja, megérti, ha nem akarja, nem érti meg, és ez persze nem csak a magyar szurkolók egy része nem érti meg, hanem az angol szurkolók egy része sem érti meg, hiszen Middlesbrough-ban is egy felkészülési mérkőzésen, most nem azt mondom, hogy hasonlóan ellenséges fogadtatás, de ellenséges fogadtatásban volt részük a térdelés miatt. Illetve lehet, hogy aztán én vagyok régi módi, vagy azt mondják, hogy innen színházi nézői mentalitásom van, de ha már valakit vendégül látunk, akkor szerintem annyi tisztelet belefér, hogy egy ilyen gesztust elnézzünk, és szerintem nem is kéne magunkra venni ezt a gesztust, mert ez a másik indoklás az, hogy térdeljenek csak az angolok, mert hogy az ő kolonialista múltjuk miatt van is mi miatt szégyenkeznünk, és hogy Magyarország történelmileg nem volt rabszolgatartó ország, nem volt gyarmatosító ország, tehát hogy nekünk nem kell azért rosszul érezni magunkat, mert mondjuk afrikai gyarmatokat használtunk ki, és 10 000-vel adtuk el az afrikaiakat rabszolgálni, ami teljesen igaz, ez egy történelmi tény, és szerintem nem is kell emiatt nekünk bármiféle rossz érzésének lenni történelmileg. Nyilván vannak olyan történelmi esetek, amiben esetleg nekünk kéne rosszul érezni magunkat, de más országok számára az teljesen irreleváns. De ettől még ez szerint, tehát hogy én nem érzem azt, hogy ezért sem érzem, hogy ez nekünk szólna, hogy ugye azt mondják, hogy provokáció. És szerintem nem, ennek nincs egy provokáló gesztusa és jellege, és hogyha az UEFA meg a FIFA hozzájárul ahhoz, hogy ezt a gesztust meg lehet tenni, akkor ez a gesztus onnantól kezdve, hát hogy mondjam, idézőben szabályos, nem szabályellenes.
Főleg, hogy közben a magyar válogatott tagjai ugye a Respekt feliratra mutattak a mezőkön.
Így van, és én nem is várom el a magyar válogatott tagjaitól, hogy letérdeljenek.
Félreértés ne essék.
Szerintem senki ne is várja el tőlük.
A lényeg szerintem ez volt, amit mondtál, és ezt kell szerintem hangsúlyozni, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős csúsztatás, már-már azt kell, hogy mondjam, hogy hazugság az, azt állítani, hogy az angol játékosok bármiben provokálni szerették volna a magyar közönséget. Egyébként, hogyha ez így is van, akkor is egy olyan dologgal állunk szemben, amit minden egyes klubmeccsen, meg minden egyes sporteseményen látunk, mert akkor ilyen alapon Nagy Viktort minden egyes vízilabda meccs után meg kellett volna lincselni az ellenfél szurkolóinak, mert provokálta a játékosokat, a szurkolókat egész életében, és így volt világklasszis kapus. De csak itt a Sterling gólra reflektálva még, tehát az, hogy a játékos a gólvonalhoz, közeli kamerához szaladt ki ünnepelni, az szerintem amióta a tévéközvetítés ilyen szinten létezik, amilyen szinten a stadionokban most már láthatjuk, hogy 15-20-25 kamerával közvetítik az eseményeket, ez egy megszokott látvány. Tehát, hogy én
tehát ott a saját szurkolókhoz nem tudott kirohanni.
Igen, erről meg nem is beszél. Én ott a stadionban ülve egy másodpercig nem éreztem azt, hogy benne bármifajta provokáló szándék munkált akkor, amikor a gólját meg
akarta. Abszolút nem, hát visszanéztem 2-3-szor, szó nem volt arról, hogy a kapu mögötti szektor célozta volna, meg a sarokba indult.
A kamera felé, persze.
Mondjuk az más kérdés, hogy a kamera nem találta meg őt, mert ő megtalálta a kamerát, de szerintem
ez... Hát az meg nyilván abból a politikából adódik, hogy az UEFA nagyon kényesen, vagy meg a FIFA is teljesen minden, nagyon kényesen igyekszik ügyelni arra, hogy teljesen mindegy, hogy mi az üzenet, még hogyha a halott barátjára is emlékezik, akkor azokat ne jelenítse meg első szándékból.
Mert... Nem is lehetett rögtön látni a tévés közvetítésbe. Tehát egy durván 3 percnek el kellett telni, amíg kiderült, hogy mi volt pontosan a felirat, és hogy mire vonatkozik pontosan. Azt is elhiszem persze, mivel én tévén se láttam, hogy mondjuk akinek az oldalát mutatta futás közben, az nem látta, hogy mi van ráírva. Ezt elhiszem, mert én se láttam rögtön a tévében, és ugye ezért meg is kapta a sárga lapját, ami ugye a szabályok szerint jár, hiszen ugye az a mezlevétel volt, megtegyük hozzá, hogy ugye a politikai üzenetet az ilyen, hogy mondjam, tehát az még súlyosabb büntetés is járhatott volna, hiszen volt már arra példa, hogy valaki vallásos vagy politikai üzenetet mutatott fel, vagy éppen, hogyha Niklas Bentnerre gondolunk, éppen fogadóirodát reklámozott azt hiszem az alsógatyájával talán.
Így van, hát ugye ennek akkor, ha jól emlékszem, de te ezekben általában sokkal tájékozottabb vagy, de hogyha jól emlékszem, akkor amikor a NATO bombázás volt a délszláv háborúban, akkor azt hiszem az Olaszországban játszó szerb játékosok üzengetéseit akarták megfékezni ezzel, hogy gyakorlatilag betiltották a politikai üzenethordozást bármilyen.
De nem, mert te akkor jobban emlékszel, mint én.
De, na hát örülök, hogy van egy ilyen dolog.
Mindegy, az alapvető, amit te is mondtál az előbb, ugye, hogy van egy érzelemtől fűtött alaphelyzete minden meccsnek, de számomra ez a pohárdobálás a legvisszataszítóbb, tehát ez nincs olyan szituáció, amikor ez tolerálható. Arra akartam visszacsatolni a provokáció szóra, hogy a féltérdre ereszkedést, a mezlevételt is egy pillanat alatt ez a közönség, az érzelmektől túlfűtött közönség provokációnak vette, miközben erre semmi oka nem volt. Kicsit úgy éreztem magam, mint ahogy rossz hasonlat lesz, nem baj, már végigmondom azért, a Gran Torino című filmben, amikor oda megy a nem tudom, hogy hívják a főszereplőt, az öreg bácsi a végén a házhoz, ahol a rossz fiúk laknak, és úgy tesz, mint hogyha egy pisztolyt venne elő a zsebéből. De itt még pisztoly sem volt az angoloknál.
Clint Eastwoodnak hívják a bácsit.
Clint Eastwoodnak, igen, köszönjük.
Clint Eastwood bácsi. Clint bácsi.
Csak hogy itt még pisztoly se volt az angoloknál, csak oda jöttek a házhoz, és erre már fegyvert ránt a közönség.
Ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka. Matyit most megverjük a mondatás után, mert van rajta.
Minek ment oda?
Tehát én ezt a szituációt látom benne. Az, hogy a játékosok testi épsége ezek által legyen az akár pohár, akár egy még lángoló füstbomba, vagy nem tudom milyen pirotechnikai dolog, az nagyon nincsen rendben.
Persze az is kérdés, hogy egy ilyen felfokozott idegállapot kiből milyen reakciót vált ki, ez nyilván embere válogatja. Ezzel most nem validálni akarom azt, ami történt. Én biztos, hogy belőlem nem ezt a reakciót váltotta volna ki nyilván, de minden ember más. De ha már reakció, csak azért kíváncsi lennék, vagy nem tudom, hogy erről szó esett volna, mert erről is nagyon sokat beszéltek, ugye az angol sajtó reakciójáról, illetve bizonyos címlapokról. Mert az viszont szerintem egy elég erős angol képmutatást is mutat. Amire egyébként ez megint a sajtó része, és megint inkább azért részben a angol bulvár sajtó része, hogy azért itt voltak elég általánosító szalagcímek, és azt alapvetően megértem, hogy valaki, aki mondjuk nem esik bele ebbe a halmazba, aki dobált meg ezért, hogy ő kikéri magának, hogy mondjuk belevigyék őt ebbe a halmazba, amit teljesen meg is értek, és ez egy teljesen abszolút felszínes, kicsit ilyen
hangulatkeltő,
és egy picit lenyomata ennek az ilyen visszasírt angol nagyhatalmi gondolkodásnak, hogy vannak ilyen kelet, idézőjelben mondom, nem, ezt nem én így gondolom, ilyen keleti elmaradott koszfészkek, és hogy erre utalnak a cikkeikben, mert ez is nagyon...
De egyébként ezt, mert ezt már sokszor mondtuk, de nyilván te azért Angliával eléggé sajátos viszonyban vagy. Ezt bármikor, most gondolom nem a feleséged családja, de bármikor Angliában éreztették veled, hogy te egy kicsit kisebb rendű vagy? Vagy tehát ez így benne van a napi közgondolkodásban?
Talán a magyarokkal, hát ezt inkább egy olyan magyar embert kéne megkérdezni, aki kint él. Én nem igazán, nekem inkább azt mondták, hogy én nem szerettem a lengyeleket, de te magyar vagy, mindegy. Nyilván lengyelből sokkal több van, mint magyarból, de van ilyen, éreztem azt, hogy főleg így a Brexit körüli felhajtás során kicsit felerősödött ez az ide jönnek a keletiek, és elveszik a munkánkat féle retorika, és teljes hiba lenne azt állítani, hogy szerintem, hogy az angol az egy modelltársadalom, amit követnünk kellene, mert van benne egy nagyon mélyen megbújó, nem rendszer szintű, de van benne egy mélyen megbújó rasszizmus, csak adott esetben sokszor ezt egy kicsit jobban el tudják rejteni, mint mi, illetve az ilyen incidensekre adott intézményes válasz, az sokkal erősebb, mint nálunk. Az biztos, hogy elvileg a közvélemény elítélése az sokkal egységesebbnek tűnik, mint más országokban, és adott esetben a szándék is a bizonyos problémák kigyomlálására, de azért ezekben nagyon sok képmutatás is van. Azt nem hiszem el, hogy na ez most nekik jó volt, hogy eltereljék a figyelmet a VB, vagy az EB döntőről, bocsánat.
Hát lehet-e elegánsabb választ adni, mint ahogyan a Southgate tette a meccs után közvetlenül?
De amellett, hogy
nagyon nagy szerintem azért
rá kell mutatnunk arra, hogy ez valóban képmutatás az angolok részéről, ez semmi esetben sem validálja azt, amit tettünk, vagy tehettünk, mert ez csak egy mutogatás. Ugyanez, hogy nagyon sokszor felvetődött, ugye, hogy a franciák poharakat dobáltak ellenünk. Én ezt értem, de ettől még nekünk nem kéne. Tehát, hogy attól, hogy az angol szurkolók betörtek a Wembleybe, attól még a magyar szurkolók ne törjenek be a Wembleybe. Tehát mondhatjuk, hogy igen, ők ezt megtették. És ugye az is sok helyen felbukkant, ez a kettős mérce, amin lehet persze vitázni, de sok helyen így kijelentették, hogy na, abból sem lett semmi. nem lett egyelőre semmi, mert még tart a vizsgálat. Tehát, hogy lehet, hogy aztán nem lesz belőle semmi, mondjuk azért az nehezen tudom elképzelni, és ez elég botrányos is lenne, hogyha nem lenne ebből súlyos büntetés, de még most kijelenteni, hogy nem lesz ebből semmi, az nem lehet, mert tart a vizsgálat. És úgy látszik sokan ezt, az, hogy nem jött hír arról, hogy bezárják a Wembley-t, vagy megbüntetik az angolok, azt már sokan úgy értelmezték, hogy az a vizsgálat az lezárult, és kész, és megúszták. Nem, ez még fontos kijelenteni, hogy ez még nem zárult le. Igaz, nem tudom, hogy mi tart ebben egyelőre másfél hónapja.
Viszont aztán volt Andorra ellen egy hazai meccs Angliának, és hogyha abból indulunk ki, hogy mi volt az EB döntőn, vagy abból indulunk ki, hogy mi történt az utóbbi időben a Wembley-ben vagy az angol válogatott környékén, akkor talán meglepődve tapasztalhattuk azt, hogy az Andorra elleni féltérdre ereszkedésnél micsoda tapsvihar volt, Saka beállásánál milyen taps volt, a gólját milyen üdvrivalgás övezte, ott nem volt egy félelem az Andorra meccs előtt, hogy nehogy megismétlődjön, vagy bárhogy ez itt megint a középpontba kerüljön?
Hát bevallom őszintén, nem foglalkoztam ezzel a meccsel olyan sokat. Szerintem kevésbé, mert ugye azt tegyük hozzá, hogy az EB döntő után Jadon Sancho, Marcus Rashford és Bukayo Saka egészen elképesztő mennyiségű rasszista támadást kapott a közösségi médián keresztül. Mondjuk itt is olvastam olyan honi kommenteket, hogy már a stadionban, én ezt nem, erről nem igazából láttam semmilyen hírt, de a közösségi médián keresztül tényleg valami egészen elborzasztó mennyiségű volt. Viszont ez meg kiváltott szerintem egy olyan ellenreakciót, hogy na jó, akkor lépjünk előre, és ne erről szóljon a dolog, hanem arról, hogy támogatjuk ezeket az embereket.
És például ennek egyébként amikor... egy nagy lökést jelentett szerintem, mint ez a pár nappal korábbi meccs is. Tehát, hogy ez...
Biztos, biztos.
Ez is indukálta szerintem ezt a
biztos, folyamatot. De ugye az volt az, hogy volt Marcus Rashfordnak ez a nagy fal festménye Manchesterben, amit azért festettek föl, mert így itt a gyerek étkeztetésben vállalt szerepe miatt, és valakik azt is megrongálták, és akkor utána nem tudom, órákkal később már tele volt ragaszgatva ilyen szívekkel, meg virágok voltak, és hogy az angolokban volt egy ilyen érzés, hogy azért mutassuk meg, hogy ez nem Anglia, vagy hogy nem ez a meghatározó része Angliának, ez a fajta ocsmány reakció, amit egy kihagyott 11-es ki tud váltani.
Igen, meg hozzá kell tenni, hogy a Rashfordot még nem, de a másik két srácot már láttuk és hallottuk beállni Premier League meccsen is, és ott is teljesen függetlenül attól, hogy éppen hol. Ugye Sancho, illetve Saka is az első fordulóban például csereként állt be, és elég komoly tapsvihar fogadta a klub csapatában
de
is.
De akkor őket. Most eltűnt ez a probléma? Vagy...
Dehogy tűnt.
Szóval megint mondom, hogy szerintem az angoloknál van ilyesfajta probléma, elég csak előkapni mondjuk a mostani miniszterelnök Boris Johnson néhány korábbi telegráfos cikkét, ahol hát nem is tudom mihez, kukákhoz hasonlította az ilyen burkás muszlim nőket, és volt, hát nagyon sok olyan megjegyzése volt, ami hát hogy mondjam, elég erős, mondjuk így, hogy erős volt. Szóval azt mondom, hogy jobban tudnak talán egy kicsit disztingválni az angolok, meg lehet, hogy ez így mélyebbre van rejtve a felszín alá, de nem hiszem, hogy ők bármit megoldottak volna teljes mértékben. Persze, hogyha azt nézzük, hogy mi volt az angol futballban a 80-as években, meg a 80-as évek végén, meg milyen tragédiákhoz vezetett az attitűd, meg hogy viszonyultak a színesbőrű játékosokhoz, ég és föld a különbség, de ugyanúgy mondhatjuk szerintem azt, ugye Tibi, te mondtad, hogy voltak hasonló érzéseid, azért azt sem mondhatnánk, hogy a magyar futballt körülvevő közeg az ugyanaz lenne, mint a 90-es évek közepén,
abszolút,
vagy akár a
2000-es évek. És én ezt örömmel tapasztaltam, elején. Hogy szerintem ebben elindult egy teljesen jó irányba haladó folyamat. Ez mondtam sajnálatosnak, hogy ezt láttam visszatérni, de szerintem focizzunk most már.
És hallottad, ja. Beszéljünk a fociról, hogyha már ezért vagyunk itt alapvetően. Szerintem kezdjük a magyar válogatottal, nem tudom mit szóltok. Nagy Ádi nem volt az angolok ellen. Mi lett volna, hogyha ő van a championship tapasztalatával együtt és az irányító készségével, labdaszerző készségével együtt?
Hát a válogatott nyomás tűrő képessége biztos, hogy nagyobb lett volna ennél. Azt éreztem egyébként, és kicsit most az angolok felől közelítve Nagy Ádám szerepét, hogy tényleg egy ilyen szokásos Southgate-i pragmatizmussal nagyon kockázatkerülően úgy hozták le, egyébként rettentő profi módon ezt a mérkőzést, ahogy kellett, nagyobb lett volna talán egy kicsit az ellenállás, meg talán egy kicsit kevesebb az eladott labda, hogyha Nagy Ádám van, de nem gondolom, hogy mondjuk lényegileg megváltozott volna akár a játékképe, akár az eredmény.
Én is úgy éreztem, én fel az első fél időben éreztem úgy, hogy akkor nekem nem hiányzott olyan kifejezetten, bár én alapvetően abban gondolkoztam, hogy ne kapjunk gólt, nem azt, hogy rúgjunk hármat vagy négyet, és azt éreztem, igen, ezt a Southgate-i óvatosságot, hogyha lenne egy-két gyors mélységi indítás, vagy egy-két kombináció, főleg a jobb oldalunkon, amire próbáltak azért nagyobb nyomást helyezni, mint a másik oldalra. Ugye pont talán azt lehet mondani, hogy ott játszott két olyan játékos, Kecske és Ákos, meg Bolla Bendegúz, akik ha válogatott szintet, a nagy válogatott nézve nem számítanak annyira rutinosnak, és a másik oldalon meg Kyle Walker szerintem inkább ő kapta azokat az instrukciókat, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, vagy nem menjen föl annyira, és aztán utána a fordulás után meg megláthattuk azt, hogy milyen az, amikor kicsit nagyobb kockázatot vállalnak az angolok, kezdve azzal, hogy mi is egy kicsit nagyobb kockázatot vállaltunk, látszódott ez az első góllal, és ott már inkább éreztem Nagy Ádám hiányát, ami inkább abban realizálódott, hogy Willy Orbán többet lépett följebb, lehet, hogyha Nagy Ádám ott van, akkor vagy nem lép annyit feljebb, vagy van egy extrában biztosító ember mögötte.
Amilyen a túloldalon mondjuk Rice és Phillips, azért az ő játékokat azt hiszem abszolút ki kell emelni.
Hát különösen, én nekem tudom, hogy Calvin Phillips lett a meccsembere, de nekem Rice tetszett így élőben az egyik legjobban az egész angol válogatottból, egyszerűen nem lehetett elmenni mellette, meg olyan tartást adott a csapatnak, ami tényleg, amikor az ember végig látja az egész csapatnak a mozgását, akkor nagyon feltűnő volt, hogy azért hozzáigazodtak inkább a többiek.
És nagyon panaszkodnak a Chelsea szurkolók, hogy miért nem sikerült ezt az embert elvinni, és hogy Mason Mount-tól milyen jó kapcsolata van, és hogy
hát
most
igen,
már
a legjobb barátok
állítólag. Nem tudom mennyit.
Jó, de hát ezt a Chelsea a gyengeség beismerésének fogná fel, hogyha visszaigazolná egykori
igen,
saját nevelésű játékot. De volt erről szó, hogy ugye Lampard kirúgásában is ez szerepet játszott, hogy túlságosan ragaszkodott Rice leigazolásához. De egyébként de most már így utólag azt mondom, megértem Lampardot, hogy miért.
Miközben Andorra ellen ugye 11-ből 11 játékosát kicserélt a Southgate, és lehet, hogy ez nem mérvadó annyira ez a mérkőzés, de azért láthattuk, hogy egy Bellingham, Henderson, Trent Alexander-Arnold középpálya szinte ugyanúgy tud működni. Tehát ez lesz talán az egyik legnagyobb kérdés, hogy akkor most marad a Phillips-Rice páros a 22-es Katari VB-re is. Egy léggyel kevesebb, remélem. Vagy pedig Bellingham addigra be tud épülni ebbe a válogatottba. Henderson addig még tud ezen a szinten teljesíteni számomra. Ez tényleg egy óriási kérdés, mert mindannyian világklasszisok.
Ha most normál időket élnénk, és két év múlva lenne a világbajnokság, akkor talán keves akutabb kérdés lenne, hogy Henderson kitart-e addig, de hát így, hogy ugye van durván 14 hónap, szerintem ebben van potenciál, hogy ő még meghatározó legyen, bár nem lesz, mert annyira jól működik ez a tandem szerintem egyrészt. Másrészt meg, ha azt nézzük, ugye nyilván az ellenünk a magyarok elleni meccset vette komolyabban a már csak a kezdő csapata alapján, hiszen nem volt benne igazán olyan számottevő változtatás az előző meccsekhez képest. Ugye mondjuk Saka nem játszott, Grill is kezdett, de azt mondom, hogy az ellenünk játszott meccsben olyan okosabbak sem lettek a világbajnokság kapcsán, tehát hogy nem feltétlenül történt olyan felfedezés, akár pozitív, akár negatív oldal, amit tudnának hasznosítani, ugye, amit felvetett. Mondhatja azt, hogy ez a meccs ez persze példa volt arra, hogy a türelem játék, vagy ez az óvatoskodás, úgy definiáljuk, ahogy akarjuk, ez célra vezető.
Hát meg pont ennek köszönhetően, hogy ennyire mély a merítési bázis, és ennyire nagy a kerete, nagyon-nagyon hasonló színvonalú és szintű játékosokkal. Ezért tényleg szinte végtelen lehetőséggel gazdálkodhat. Itt ugye mondtad ezt a Phillips Rice tandemet, de Bellingham elvileg eléjük beférne, hogy ha ott nem lennének világklasszis játékosaik, és azok egész sora. Tehát, hogy őt lehetne akár itt a tízes pozícióban is játszatni, ahogyan a Dortmundnál többször láttuk, és ott sem lenne rossz. Azzal egy egészen más típusú focit játszhatna az angol válogatott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt tényleg arra szolgál, és ez itt az összes nagy válogatott esetében elmondható, arra szolgál ez a bő egy év, hogy megnézzenek minden játékost, és ott Katarban egyébként ugye ez ilyen szempontból egy ilyen nagyon érdekes dolog lesz a novemberi VB kezdéssel. Az aktuálisan legjobb formában lévő játékosokból gyúrja össze úgy a csapatot, hogy addigra már az összes olyan játékstílust meg játékelemet azt begyakorolták pont az ilyen meccseknek köszönhetően, mint Andorra, amiket élesben alkalmazni lehet.
És tegyük hozzá, hogy azért rólunk is essen egy kis szó, aztán lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy túlzottan optimista vagyok, hogy az első fél időt tekintve az látszott, hogy pont az, hogy nem rohanták le a védelmünket, és amikor fel tudtuk venni azt a védelmi szerkezetet, amit akartunk, akkor viszont nem volt, egész egyszerűen nem volt olyan veszélyes helyzete az angoloknak. Csak hát ugye itt persze ez az ideális helyzet, amikor vissza tudsz rendeződni és fel tudsz állni, és aztán láthattuk azt, hogy mi történik akkor egy ilyen szintű csapat ellen, hogyha ez nem sikerül, amihez hozzátevődött a hajrára egy fáradtság is, és itt megint nem feltétlenül arra gondolok, hogy kevesebbet tudunk futni, vagy nem tudunk úgy futni, vagy nem vagyunk olyan erőben, hanem szerintem megint ez a mentális fáradtság, hogy pont ez, hogy ez a szerkezet ez nem volt pontos, esetleg kilógtak emberek, kicsit szétesett, ki lehetett húzni belőle embereket, és hogy ez a része ez nem ment viszont 90 percen keresztül, de hogyha nagyon tényleg optimista akarok lenni ezen meccs kapcsán, és most az albánok elleni meccs, tehát úgy, hogyha a lefújás után nézzük, és még nem tudom, hogy kikaptunk Albániától, akkor azt mondom, hogy ezt ebben az első fél időben lehet pozitívumot találni ebből a szempontból, csak ugye még mindig itt ez a megoldatlan kérdés, hogy ez hogy lehet 90 percen át fenntartani.
Hát de akkor az is kérdés az albánok elleni meccs után most már, hogy hogyan lehet ezt olyan csapatok ellen átfordítani, akik ellen nem elég, hogyha védekezik a csapat és kontrázik, vagy ahol nincsen Szalai Ádám, mert ez a két kérdés a legégetőbb számomra. Tehát ezen a második mérkőzésen ordított a pálya egy Szalai Ádámért, vagy a magyar csapat.
Így van, és ugye pont az, hogy van azért egy jó pár olyan játékos, aki nélkül nehezen vagyunk meg. Ugye ez volt Nagy Ádám az angolok ellen, most meg Szalai Ádám. Tehát, hogy oké, visszatért Nagy Ádám, de ezzel nem oldódott meg. Tehát ezzel nyílt még egy lyuk a csónakon, amit be kellett volna foltozni, és a mostani keretben szerintem Szalaihoz megközelítőleg sincs hasonló típusú játékos, és ami nekem nagyon fájó volt az albánok ellen, hogy Rossi korábban azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha többet birtokolnánk a labdát. Ez nyilván az ilyen minibb államok ellen ez működik. Én szerettem volna, hogyha ez működött volna Albánia ellen, be kell ismerni, hogy nem működött, ami nekem egy kicsit csalódás volt, és az is csalódás volt, hogy szintén megint lehet azt mondani, hogy lehet, hogy hazabeszélek, de szerintem a magyar válogatott az erősebb csapat, mint Albánia, és ezért különösen fájó, hogy ez tegnap egyáltalán nem derült ki. Tehát, hogy igazából nem nagyon volt olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor kiderült volna, hogy mi jobbak vagyunk a játék bármelyik elemében, és főleg az volt, hát nem tudom, kétségbejtő, vagy szembeszők az első 10-15 percben az látszott, hogy a három albán támadó az nagyon nagy nyomás alatt tartotta a három belső védőnket, és ebből elég sok felívelés lett, és akkor itt eléggé kijött Szalai Ádám hiánya, de nem csak az jött ki, mert sokszor volt, hogy Nagy Ádám visszalépett, és akkor gyakorlatilag volt egy ilyen 30-40 méteres sáv, amiben maximum Kleinheisler László volt, és a többiek meg előrébb voltak, és onnantól kezdve már megint mit tudsz csinálni, oda passzolt Kleinheislernek, akit aztán lezárnak hárman, vagy ketten, vagy előre rugod, és abból vagy lesz valami, vagy nem, de ott meg a legerősebb fegyverünk meg pont hiányzik a felévelt labdán.
Majd Szoboszlai megoldja.
Még annyit, csak itt közben megnéztem, mert nem emlékeztem teljesen biztosan jól arra, hogy mit produkált Szalai Ádám az angolok ellen, ahol ugye szintén azért tegyük hozzá, hogy a meccs nagy részét teljes elszigeteltségben töltötte elől. 11 párharcot nyert a földön, és 4-et a levegőben. Tehát 15 alkalommal nyerte meg az aktuális párharcát, úgyhogy és azon a meccsen, hogyha valaki látta annak a mérkőzésnek a képét, akkor az tökéletesen megmutatja, hogy egyébként kicsit Stonesnál gyengébb fizikumú védő ellen mondjuk mire lehetett volna képes.
A hírek szerint a Burnley felfigyelt rá.
A voodoo tudjaként?
És egyébként itt erre kíváncsi is vagyok, hogy mit gondoltok Szoboszlairól, mert azt mondták, hogy gyenge mérkőzéseket játszott, de itt szerintem azt is fel kell vetni, hogy az a rendszer, vagy az a szisztéma, amiben játszik a magyar válogatottban, nem feltétlenül ideális számára. Ettől nem lesz jobb vagy rosszabb játékos. Azt nem tudom, hogy Marco Rossi szemére kell ezt vetnünk, mert én azt is testidegennek érezném, hogy mondjuk egy játékos köré szerveznénk a válogatott, tehát hogy ismerve a válogatott erősségeit, gyengeségeit, játékos keretét, az is túlzó lenne, hogyha teljességgel egy játékos köré építenénk ezt a csapatot. Közben itt már én is a végét járom, mert jönnek a legyek, hogy azért alapvetően Szoboszlai Dominik olyan klubokban játszott, vagy játszik, amelyek nem szoktak ennyire visszaszorulni, ahol nem kell feltétlenül ennyire reaktívnak lenni, hanem inkább kezdeményezőbb futballt játszanak, és ez szerintem legalábbis, hogyha bajnokikat nézzük, a Salzburgra is igaz, meg a Lipcsére meg pláne.
Persze, abszolút. Szerintem nem szabad, főleg egy ilyen jó elképzeléssel rendelkező válogatottat Szoboszlai köré építeni. Tehát láttuk, hogy azért vannak olyan erősségei, amiket ki lehet itt is domborítani, abszolút. Akár Izland ellen a góljára gondolva. A másik pedig, hogy az angolok elleni meccsen az egész stadion talpra állt abban a pillanatban, ahogy az első félidő végén volt egy szabadrúgásunk, amit ő ráküldhetett. Tehát
figyelben megvan ez az X-faktor, ahogy szokták mondani, mert ugyanez, hogy semmiféleképp nem akarom összehasonlítani mondjuk Messivel, de hogyha mondjuk fél szemmel nézek egy meccset, és meghallom a Messi nevét, akkor oda nézek a képernyőre. Hogyha magyar válogatottat nézem, és azt hallom, hogy Szoboszlai, vagy szabadrugás, akkor azonnal oda nézek a
Albánia ellen is volt egy...
És szerintem ennél többet, meg ahogy mondtad, hogy talpra, tehát hogy akkor az emberek, a szurkolók is úgy viszonyulnak ehhez, hogy na ebből lehet valami, ez szerintem megmutatja, hogy milyen képességei vannak, meg milyen reményeink, meg hitünk van benne.
Lépjünk tovább a világ más részeire, és most csak azért nem a európai VB-selejtezőkkel folytatjuk, mert tegnap olyan eseménysornak lehettünk szem- és fültanúi Brazíliában, amiért azt hiszem, hogy még dél-amerikai léptékkel nézve is nyugodtan nevezhetünk rendkívülinek.
Abszolút, ez, hogy a 6. percben állítanak egy meccset. Az...
Történt ugyanis, hogy a Brazília-Argentina mérkőzésre ugye a Premier League játékosok közül a brazilok nem mentek haza, mert nem engedték a Premier League-ből például Ederson, Firminót, pont. Viszont az argentinok 4 hazautaztak, és elvileg a karantén szabályok szerint 14 napig karanténban kellene lenniük.
Jó, de tehát én azt nem értem ebben az egészben, hogy ez itt hol csúszott el? Tehát itt annyi mindenki lett volna, aki ezt megakadályozhatja, a klubok.
Bocs, akkor gyorsan csak végigmondom, hogy ezek után 3 ilyen játékos, aki Angliában játszik, pályára lépett, és hiába próbálták már a mérkőzés előtt megakadályozni a brazil hatóságok, hogy elkezdődjön a találkozó, ezt nem sikerült, és végül a meccs 5. percében mentek be a pályára a hatóságok, és szakították félbe a meccset, amit azóta se folytattak, tehát félbeszakadt.
Igen, csak tehát, bocsánat, menjünk végig. A klub Angliából a Tottenham például Lo Celso, vagy Cristiano Romero, vagy az Aston Villa, ugye Buendia, aki végül nem került be, meg Emiliano Martinez esetében, valószínűleg tudott róla, hogy ezek a játékosok el fognak utazni. Ha ezt tudták, akkor miért nem akadályozták meg? És akkor itt most filtassuk az argentin szövetségnek a felelősségét.
Szerintem kezdjük az elejétől az egészet, mert egyébként hát ugye ennek az egész történetnek van egy kontextusa. A tegnapi események kapcsán szerintem nyilván valószínűleg valaki valahol hazudik is. Tehát ugye az alapprobléma az volt, hogy az angolok nem akarták elengedni azon játékosaikat, akik piros jelzési országban lépnének pályára, mert ugye akkor visszatérésekor 10 nap karanténba kell vonulniuk. A Premier League kiadott erről egy közleményt, hogy az összes klub egyetért ezzel, nagyon, és nagyon sajnálják, hát persze. De végül a Spurs, meg ugye a Villa, ők valahogy szembefordultak a többiekkel, és ezt a 4 argentin játékost elengedték, ami már megint komikus, hiszen soroltad a brazilokat, hogy ott meg bizonyos játékosok nem mehettek el. Na most, ugye látok, Brazíliában az olyan beutazási szabályok vannak érvényben, hogy bizonyos országokból, aki, hogyha ott megfordultál, például Egyesült Királyság, Észak-Írország, India, 14 napos karanténba kell vonulnod, hogyha megérkeztél. Tehát ez nyilván köztudott volt. Ugye itt jön egy olyan szál a történetnek, hogy ezek a játékosok, egyébként akik Caracasból érkeztek, hazudtak. Tehát na mindegy, tehát már esélytem, hogy mivel verték át őket.
Igen, tehát volt egy útlevél ellenőrzés elvileg, tehát igen, hogy ők beléptek az országba, és én is megmondtam volna, hogy Cristiano Romero Angliában tartózkodott az elmúlt héten, meg Emiliano Martins még védeni is láttam. Tehát,
a másik, ami egy kicsit bonyolítja ezt a történetet, azt egy argentin újságíró írta ki még tegnap éjszaka, hogy állítólag a kontinentális szövetség, a CONMEBOL, a FIFA, tehát ők aláírtak egy nem tudom, szerződést, vagy papírt, vagy szándéknyilatkozatot, hogy ezekre a játékosokra kivétel nélkül az a szabály vonatkozik, hogy 72 órán keresztül a mérkőzés előtt ilyen buborékban kell lenniük, és le kell tesztelni őket, és ennyi, semmi több. És ha jól tudom, az argentinok azt mondták, hogy ők ennek viszont eleget tettek. Tehát, hogy ezért sem értik, hogy mi ez a káosz, és azt sem értem, hogy miért ott a mérkőzés napján, tehát hogy ez két napos nyomozó munka volt kideríteni, hogy Emiliano Martínez...
És pont arra a 6. percre fejeződött be, tehát hogy én azt nem értem, hogy egy nemzetközi mérkőzésen, hogyha még mindig ugyanazok a szabályok vannak érvényben, mint mondjuk 2 éve, és miért ne ugyanazok lennének, 75 perccel a kezdőrúgás előtt le kell adni a kezdőcsapatokat hivatalosan a technikai...
Erre is volt magyarázat, hogy a hatóságok dugóba keveredtek. És csak addigra értek oda.
Nem értem, hogy dugóba keveredtek.
És telefon, vagy fox.
Hát de a helyszínen lévőknél nem volt fegyver, hogy nyomatékosítsák, hogy itt bizony le kell vonulni.
De azt hiszem, pénteken érkeztek talán az argentinok, vagy csütörtökön. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Dél-Amerika és a világ nagy nyomozói, az nem biztos, hogy egy közös halmaz. Tehát, hogy ugye Sherlock Holmes sem bolíviai, meg Hercule Poirot sem, mit tudom én, brazil. De hogy azért 2 napba teljen, amíg ez kiderül. Hát akkor sokkal egyszerűbb lett volna oda menni, és akkor bezárni őket a szállodába, vagy nem engedni elindulni a csapatbuszt, és a többi, mint itt bohóckodni a stadion.
Ha már bezárás elvileg, ezek a játékosok bezárták magukat az öltözőbe, hogy a hatóságok ne tudjanak bemenni. Tehát annyi...
És senkinek nem volt
szürreális
az egész. Nem volt szótkulcsa.
Nem volt kulcsig.
Tehát, hogy ez a mérkőzés, hogy Brazíliában volt, nem találtak
egy brazíliai
fegyelmust, akinek volt egy kulcsa, vagy nem tudta hívni egy lakatos, nem tudta senki berúgni az ajtót.
Hát olyan erősek.
Hát igen.
Mindig teljes őrület.
És utána nyilván akkor kinyílt az ajtó, és ki akartak volna menni a pályára, ezt nem tudták volna megakadályozni, az, hogy beáll a folyosóra mondjuk 10 biztonsági ember, és elállja az útjukat.
Igen, hát Messi félelmetes nagy ember, őt nem lehetett a szabad mozgásban akadályozni.
Messi szájáról lehetett leolvasni az egyik kulcsmondatot. A világ figyel minket. A világ figyel minket, mondta. Ezt nem lehet így csinálni, és tényleg ezzel szerintem igazából nem a játékosok tették nevetségessé magukat, hanem megint a brazil és az argentin és a dél-amerikai szövetség.
Sok. Tehát, hogy itt ez, amit Matyi mondott, hogy valahol, és szerintem nem egy helyen, hanem valahol több információnak félre kellett csúszni ahhoz, hogy ez megtörténhessen.
Igen. Egyébként a Spurs meg a Villa, gondolom, hogy azért engedték el az argentinokat, mert lehet, hogy úgy érezték, hogy a játékosok részről volt valami nyomás, és egyébként itt is volt némi trükközés, mert a Spurs játékosai ők Horvátországba utaztak volna vissza a mérkőzések után, azért, hogy ugye az van, az angol szabályzat úgy van, hogy 10 nappal az érkezésed előtt piros országban voltál, tehát ők elutaztak volna Horvátországba, ahol nem kell karanténba vonulniuk, hanem ott tudtak volna rendes edzésmunkát végezni, amit Angliába visszatérésükkor nem. Tehát ugyanannyit hagytak volna ki valószínűleg, csak sokkal jobb erőállapotban repültek volna vissza, és ugye az angol hatóságok meg azt látják, hogy az elmúlt 10 napban Horvátországban voltak, ezért ott már Angliában nem kell karanténba vonulniuk.
Ami ebben még különleges, hogy Spanyolországban szintén volt ebből vita, ugye ott még 10-20-szor ennyi dél-amerikai játékos van, és a FIFA azt akadályozta meg, hogy otthon tartsák a játékosokat. Tehát Spanyolországban nem volt ilyen, hogy a klub megakadályozzon.
Na, a törekvés megvolt erre.
Azért tegyük hozzá, az egy elég nagy különbség, hogy Spanyolországban ott nem a karantén szabályok miatt ment ez a rugózás, hanem azon, hogy a FIFA első körben 3, aztán 2 nappal meghosszabbította a válogatott szünetet Dél-Amerikában, és ezért plusz 2 mérkőzést kell játszaniuk a csapatoknak, és van olyan spanyolországi játékos, aki csütörtökről péntekre virradóra játszana válogatott mérkőzés Dél-Amerikában, majd papíron szombaton vagy vasárnap bajnoki meccset kellene játszani a hétvégén, és ezért bíróságon megtámadták a FIFA-nak ezt a döntését, hogy meghosszabbítja a válogatott szünetet, amit a sportdöntőbíróság elutasított, tehát erre hivatkozók nem is tarthatták elvileg otthon a játékosaikat.
De mindez semmiség ahhoz képest, ami a Guinea Marokkó mérkőzés előtt történt, ezt nem tudom, hallottátok-e?
Én csak azt, hogy ott ugye ott is valami politikai helyzet miatt végül nem játszották le
egy
mérkőzést.
Egy katonai pucs zajlik.
Marokkó már ott éppen volt Guineában, nagyjából nagy vonalakban nekem ennyi.
Igen, egyelőre nekem nincsen hírem arról, hogy a marokkóiakat sikerült-e kiszabadítani, mert...
Hát szörnyű egyébként, hogy erről beszélünk, de igen, tehát hogy pláne úgy, hogy történt egy békés hatalomátadás pont egy hete Zambiában, és akkor mindenki azt gondolta, hogy még Afrikában is lehetséges ez, hogy ilyen történik, és mondjuk nem avatkozik közben a hadsereg, meg az előző elnök elismeri a vereségét. De megbeszéltük, hogy nem politizálunk.
Ja, igen. Evezzünk békésebb vizekre. San Marino gólt lőtt Lengyelországnak.
Igen, és kapott hetet. Bukszám, de... vagy buksa, vagy hogy kell mondani ezt a fiút, aki beállt Lewandowski helyére?
Szerintem buksza.
Buksza.
De ha jól tudom, a San Marinónak van valami ultra csoportja, hogy nem is tudom, valaki mondta, hogy ő már nem tudom, 5 éve tagja, és még nem látott gólt a válogatottól.
Érdemes volt kibejtelni.
Hatalmas ünneplés volt, de hát azért San Marino az egy más kategóriát képvisel nyilván ebben a nemzetközi futballban, még azt mondom, hogy Andorrához képest is, bár ugye nem vagyok kibékülve. Vannak ezek a szerethető kis mini államok, amiket nagyon megvan, nekem mondjuk Andorra pont.
Hát Andorra nem az. Annyira, igen.
És ahogy hallottam, azért tegnap is rúgdosódtak elég szépen.
Hát ugye Lewandowski óta tudjuk, hogy egy Andorra elleni mérkőzés milyen kockázatokat rejt, de végül is meglett a gólcsúcsa így is a Bundesligában. Noha ugye pont egy Andorra elleni meccsen sérült meg.
Hát mondjuk attól idézőjelben nem kell tartanunk, hogy a lipcsei légiósainkat lerúgják, hiszen Gulácsi Pétert ugye sérülés miatt kellett lecserélni, Willibaldban eltiltott, és ha jól emlékszem, Marco Rossi arra utalt, hogy Szoboszlai Dominik meg gondolom valami klubbal kötött alkú részeként visszautazik. De azt is láttam, hogy Szalai Ádám viszont játszott ezen a mérkőzésen, hogy egy újabb negatív tesztje volt, tehát most játszott.
Nem állunk jól ebben a csoportban egyébként, még csak egy szó erejéig ide visszatérve. Már az albánok is előttünk vannak, ugye? Hogy működhet még az a VB kvalifikáció, vagy hogy állnak most az esélyek?
Hát ahogy nézegettem, egy kicsit azért nehéz ezt utána követni, most a Nemzetek Ligájában hogy állunk, hiszen a csoport elsők voltunk, és 2 csoport első majd pócsolájtasz. Hát azon a fronton sem állunk most jól, de hát azért még van idő. Magán a VB-s rejtezős csoportban, hát szerintem itt ez a vonat matematikailag még nem, de sajnos ez szerintem elment, vagy ahhoz 2 nagyon nagy bravúr kellene.
Hát nyernünk kell a Wembley-ben például, meg Lengyelországban.
Igen.
Szinte semmiség.
Igen, mert ugye az volt a, és pont az elmúlt durván 3-4 év alapján, vagy 2-3 év alapján én olyan optimista voltam, hogy hozzuk a hozható meccseket, ami nem volt, nem volt kézen, voltak olyan időszakai a magyar futballnak, ami nem volt kézenfekvő, most meg azért inkább annak tűnt, hogy a kötelezőket hozzuk, és aztán minden azon múlik majd, hogy ezen a négy mérkőzésen ezt a csoportot tekintve kitől tudunk pontot rabolni. Nyilván szkeptikus voltam, hogy az angolok ellen sikerülhet, bár azért volt bennem valamiféle ilyen perverz reménykedés, mert nyilván nem úgy megyek neki egy meccsnek, hogy
hát melyik meccs
nem úgy ülök le, hogy most azért kikapunk négy góllal, hanem az, hogy szereztünk egy pontot a lengyelek ellen, nyilván az is egy kicsit dühítő volt, hogy két gólos előnyt eladva, de hogy voltak olyan érzéseim, hogy lehet, hogy akkor Lengyelországban is összejöhet valami, és akkor ez a második hely szempontjából megdöntő lehet. Hát most ennél sajnos sokkal, de sokkal több kellene.
Hogyha itt végignézzük, nem tudom, mennyire hoz lázba így titeket ez a kis kihagyás itt szeptemberben. Bármi, ami elkapta a figyelmeteket ebből a selejtező sorozatból, még az európai részt tekintve?
Hát nyilván az olaszokra kíváncsi
tudtam,
voltam.
Úgy tudtam.
Hát regnáló Európa bajnokról beszélünk. És hát igazából nem is csak az olaszokra, hanem az összes olyan nagy válogatottra, amelyik mondjuk ott volt a legjobbak között ezen az Európa bajnokságon, és nekem az a tapasztalatom, de javítsatok ki, hogyha ti más látotok, hogy itt pont a kettő torna közelsége miatt én nem látom azt, hogy bárhol komoly változások lennének. Nézve az angolokat, ugye róluk már beszéltünk, az olaszoknál is ugyanaz a rendszer, ugyanazokkal a játékosokkal, nagyjából ugyanazzal a kezdőcsapattal, mint az Európa bajnokságon. Nyilván itt a németek jelenthetnek kakuktojást ez ügyben, de hát ott megérthető, hogy egy nagyon hosszú... Hát Fáhálnál nagyon...
Igen, én őt akartam szóba hozni, hogy számomra ő az egy... Ugye hat olyan válogatott volt, ugye ez is itt az összecsúszott minden, ugye azért alapvetően ritka, hogy egy selejtező sorozat közben hat ország is vált, úgyhogy még a fele sem ment le a meccseknek, ez most betudható ugye az Európa bajnokságnak, ami egy faktor azért egy kapitányváltásnál, meg ugye a szerződések is általában úgy járnak le. És ilyen szempontból Fáhál számomra a legérdekesebb váltás, ugye aki már pedzegette ezt, hogy a Hollandiában tradicionális 4-3-3-at ő azt szépen idővel el fogja hagyni, most még nem hagyta el ezen a két meccsen, és látszik, hogy erre Wijnaldum is mondta, hogy azért le kell számolnunk itt a különféle ilyen romantikus elképzeléseinkkel, és akkor ki más, ha nem Van Gaal, aki ugye 14-es VB3 belső védővel küldte pályára ezt a csapatot, és szerintem most is ez lesz a vége, hogy ha van egy De Vrij, egy De Ligt és egy Van Dijk, ő lesz a három belső védő, és szépen lassan átállnak, csak azt mondta, hogy most még erre neki nem volt ideje, hogy ennyire átszervezze a válogatott játékát, meg hát maga az élet történt az, hogy ő már ugye visszavonult elvileg, most már harmadszor holland szövetségi kapitány, akkor az, hogy ő azért képes olyan embereket előhúzni, akikre más nem gondol. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy mondjuk sztárokat farag belőlük, de ilyen jó, ilyen használható embereket húz be, ami előfordult a Bayernnél is, meg a Manchester Unitednél is használt olyan játékosokat, akik aztán kvázi eltűntek ezekből a csapatokból, de ezt a válogatott szinten ilyen szempontból talán egy kicsit nagyobb merítéssel dolgozhat, hogyha fiatalokat nézzük, hiszen nem megvenni kell őket, hanem meg kell őket hívni. Meg hát nyilván van neki a személyisége, meg az egyénisége az, ami szintén érdekessé teszi ezt. Mert a németeknél úgy éreztem, hogy ott inkább fel kell egy kicsit rázni őket. Az olaszoknál azt, amit Mancini is mondott, hogy ne üljenek le az EB után, de nem is mernének igazából most attól függetlenül, hogy ugye itt két döntetlen volt.
Mert iszonyatos fölényben játszottak mind a kettő meccsen, úgyhogy szerintem nem kell, hogy aggasszon bárkit.
Vannak ebben a garnitúrában olyan emberek, akik átélték a nem olyan régi 17-es nemzeti tragédiát, hogy nem jutottak ki a világbajnokságra, és ezen a szinten már nekem csak a francia válogatott, ami szintén egy nagy kérdőjel, vagy egy nagyon érdekes, ahogy Szabó Kriszt is fejtegette, hogy neki már vannak kétségei afelől, hogy esetleg a világbajnokságig eljutnak el de Sampa.
Igen, bocsánat, még itt csak a holland részre reagálva, mert szerintem az ott egy nagyon érdekes dolog volt, amit Van Gaal kapcsán mondtál, hogy azt a jól bevált 4-3-3-at elhagyva. Most nagyon sok játékos, edző, korábbi kiválóság szájából, ez a nagyon sok, mondjuk 5-6 különböző nyilatkozatban láttam ezt, hogy kritizálják ezt a holland iskolát, és azon belül is hát nyilván ennek az egyik alapját az Ajax iskolát. Bergkamp nyilatkozott egyet, amiben pont erről beszélt, hogy nem kellően korszerű, kicsit elavult az, amit a hollandok játszani próbálnak, hogy ezt már azért a legtöbb helyen tovább és újra gondolták. Ugyanezt mondta Van Bommel az edzők közül, ugyanezt erről beszélt kicsit burkoltan De Boer is, hogy itt valami újításra lenne szükség. Miközben egyébként azt látjuk, hogy az Ajax alig van 2 éve, hogy ezzel az igazi holland iskolával bajnokok ligája elődöntőig, majdnem döntőig jutott. Szóval ez egy ilyen furcsa kettősség, hogy ott egy csomó fiatal holland játékossal, meg azért ott minden évben látunk olyanokat, akik abszolút készek a legkomolyabb feladatokra is, meg a szenzációs De Ligttel, meg De Jonggal felállnak, és akkor mellette meg arról beszélünk, hogy rendszer szinten is, meg egyébként válogatás terén is beteg a holland foci. Furcsa ezt kimondani, miközben
hát talán pont a keret az, ami ezt így magában hordozza. Tehát hogyha nincsen olyan minőségű játékos...
Hát de hogy ne lenne? Hát ott van a világ egyik legjobb középpályása, Frenkie de Jong, hát a másik, egyik, hogy... másik legjobb középpályása, Wijnaldum, akit felsorolt Matyi, ez a három belső védő, az mindegyik top 20-as.
Hát de pont ez az, hogy ez mind inkább egy három belső védős rendszert...
Jó, csak a merítési lehetőség van. Ott van Grafenberg, hogyha jól mondom a nevét.
Hát nekem bolond kiejtés.
Világklassz is?
Nem, csak mint potenciális világ. Tehát aki mondjuk ezek közé a játékosok közé téve, azért kell, hogy hozzon egy olyan szintet, ami tényleg én azt gondolom, hogy minőségben a hollandok, most divat lett lesajnálni őket, de minőségben a hollandok szerintem még mindig a legmagasabb szinten vannak. Európában.
Hát ebben azért nem vagyok biztos. Vagy ezt nem mondanám olyan biztosan, mint te.
Jó, de azért mondom, hogy...
Szerintem pont ezek miatt, a világklasszisok miatt, és azért, mert például a középhátvéd poszton van egy ilyen kis túl töltés, vagy ott már túl jók, pont ezért kell a három belső védő. Mert úgy tudod egyszerre ezeket a világklasszisokat a pályán tartani, és ezzel nem Van Gaal próbálkozik először. Tehát ez már volt az EB alatt is, vagy itt a nyáron ilyen kísérlet, hogy hát ha úgy jobban működik.
Meg hát attól függetlenül, ugye, hogyha itt holland stílusról beszélünk, aminek mondjuk a két ilyen modernkori pápája az Van Gaal és Cruyff volt, akik azért nagyon sok mindenben megszöges ellentétben gondolkoztak egymással, akár az, hogy milyen szabadságot adunk az egyénnek, vagy éppen az, hogy vagy az, hogy milyen keretek közé szorítjuk az egyéniségeket a csapaton belül. Itt is voltak eltérő gondolkodásmódok, tehát hogy ez szerintem nem is egy annyira merev dolog, és lehet, hogy nem itt a holland iskolát kell bezárni végleg, hanem lehet, hogy itt tényleg csak egy modernizációra van szükség, hiszen azért mondjuk a bizonyos régi stílusok sem tűntek el, nyilván nem játszhat már 5 csatárral úgy valaki, mint az 50-es években, de hogyha mondjuk csak az elmúlt 30 évet nézzük, akkor itt inkább nem kevésbé jellemző az, hogy egy stílus eltűnik teljesen, hanem inkább átalakul, vagy valamilyen szinten reagál bizonyos más trendekre a futballon belül.
Ha már stílus és holland iskola, egy záró kérdés. 2023-ban, ha minden igaz, Pep Guardiola ott hagyja a Manchester City-t. Melyik más válogatottnál tudnátok őt elképzelni? Mert ezt is mondta, hogy most már szeretne válogatottnál dolgozni, mint a spanyol. Lehet-e ő máshol szövetségi kapitány?
Mi fejtegették ezt, hogy Dél-Amerikában elképzelhető, hogy valamelyik válogatottnál munkát vállal. Hát ha kellően fűtőjött a kalandvágy, akkor miért ne? Egy mexikói vagy egy argentin válogatott.
A Mexikóhoz van kapcsolódása, hiszen játszott ott nagyon rövid ideig.
Hát Argentinához meg ugye mentorait tekintve.
Igen, igen. Várjál, ott Mexikó vagyok, nem Juan Melillo keze alatt játszott? Nem az volt neki a döntő?
Igen, de ugye Bielsa meg az argentin...
Majd Bielsa-hoz ugye nem tudom széket sütögetni Argentinában, meg székeken emberfogást gyakorolni. Én alapból nehezen tudom elképzelni őt szövetségi kapitányként. Nekem annyira szürreális, és nekem vannak ilyen edzők, hogy José Mourinho is, hogy egész egyszerűen
nehezen... Soha nem lesz meg szövetségi kapitánya?
Nem, szerintem ez inkább az én fantázián behatároltságát mutatja, csak hogy még ennél a két ember, aztán persze lehet, hogy eljön egy olyan életkor számukra, hogy egész egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne egy napi szinten dolgozzon együtt a játékosokkal, és hogy érzelmileg ne annyira, hogy mondjam, beleinvestálja magát az egészbe, hogy kell neki ez a napi hajtás, de aztán lehet, hogy pont azért is, mert mondjuk Klopp vagy Guardiola annyit beletesz magából ezekbe a munkánkba, hogy lehet, hogy pont ezért vonzó ez neki, hogy egy kicsit más típusú melót elvállalni, ahol lehet egy kicsit racionálisabban gondolkozni, egy kicsit levegőt venni, kicsit jobban átgondolni a dolgokat.
Igen, viszont még ötször annyit kell utazni.
Hát igen, meg
ez hát mondjuk... Guardiola több ideje van gondolkodni, ugye a kritikus
nem biztos, hogy jó.
Jó,
de egyébként az tök jó, amit mondtál, hogy vannak ilyen típusú edzők. Én például nagyon régóta mondom, hogy Ancelottiból valószínűleg egy nagyon jó szövetségi kapitány lenne, pont a letisztult gondolatai, meg az egyébként még mindig kiváló taktikai érzéke miatt szerintem nagyon jól tudna ilyen rapid módon feladatokat megoldani, de ő is az az alkat, aki hiába ugye volt már több tárgyalás is az olasz szövetség részéről, amennyire tudjuk vele, hogy esetleg oda csábítsák, őt is a napi munka vonzza, még 60 fölött is jóval, úgyhogy... Igen, ez egy furcsa dolog lehet, hogy vajon kell...
Úgyhogy nem tudom most Joachim Löwet elképzelni, egy nagyon
kis aha. Igen, mert egy kicsit alkati kérdés is valószínűleg, hogy mi meg nem tudom, hogy megalkuvás szövetségi kapitánynak lenni, most már nem hiszem, csak lehet, nem, hogy van, aki még, így érzi ezt, nem?
Hát, de még mindig azok a trófeák, amiket meg lehet nyerni, azok talán a VB, az a BL fölött is van abszolút.
Hát csak kevés. Hát nagyon hát, kevés.
Majd ha két évente lesz VB, akkor nem, majd az is jól leértékelődik.
Csak, tehát, hogy most tényleg, hogyha végig gondoljátok azt, hogy oké, tehát most nyilván egy Bajnokok Ligája trófeához nem mérhető klubszinten egyik másik sem talán, de mondjuk klub, BL, bajnoki cím, Európa Liga, Európai Szuperkupa, Hazai Szuperkupa, Hazai Kupasorozatok Angliában kettő is, tehát ez sokkal több a potenciális esély arra, hogy valamit a vitrínbe tegyél.
Persze, de nagyobb esély van arra is, hogyha egy esélyes csapatot edzel, és nem nyered meg véletlen az összes trófát, akkor megkapod azt, hogy rossz edző vagy.
Biztos, hogy sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy valami félre csúszik.
Ami nem feltétlenül, ja. Nem hiszem, hogy mondjuk egy top edző így ilyen kisítően gondolkozna, de biztos, hogy vannak benne, hogy mondjam, helyzeti sajátosságok is, hiszen Löw Klinsmann segítője volt, tehát nyilván hogyha látsz egy elképesztő potenciál magában rejtő német válogatottat, ahogy te segédedző vagy, és felajánlják, hogy maradjál, akkor nem mondod azt, hogy fú, basszus, lehet, hogy inkább elmennék, nem tudom, Augsburgba, klubedzőnek.
Jó, de egyébként...
Ez... Lehet, hogy nem is keresnének, és itt leteszel én azon válogatottja egy szerződést, akkor nem gondolkozom. Van ez, és van az a, tényleg az a Guardiola kategória, aki meg kvázi meg is választhatja, hogy ő hol akar dolgozni.
Igen, meg az szerintem egy nagyon érdekes dolog, meg egy érdekes témafelvetés lehetne, hogy meg lehet-e bukni úgy igazán válogatott szövetségi kapitányként. Mert most, ha mondok egy konkrét példát, Claudio Ranieri, hát ha ő nem bukott a görög válogatottal, akkor senki, és utána ugye még azért csak megkapta a Premier League-ben az esélyt.
Hát nagy válogatottal meg lehet.
Mi a helyzet Venturával?
Jó a kérdés, jogos. Igen, akkor lehet, hogy meg lehet, de ez sokkal nehezebb, nem?
Tehát, elvárásoktól függ. Hát... Tehát, hogyha Guardiola oda megy valamelyik válogatott kispadjára, akkor biztos, hogy olyan elvárások lesznek vele szemben, hogy...
De nem lesz világbajnok, akkor...
Juss döntőbe, akkor vagy juss elődöntőbe egy világbajnokságon.
Hát meg ugye az is mondjuk nyilván komplexebb téma, de ugye ott van Domenech. Úgyse, nem is tudom... Egy-két helyen dolgozott 2006 hát, óta?
Igen, most az a Nanti...
Volt valami rövid.
Az nagyon, nagyon gáz volt.
Tehát, hogy ugye ott is jöttek olyan dolgok válogatott kapcsán, hogy ott valami nem stimmel, bár nem csak vele nem stimmelt valószínűleg, hanem a játékosokkal sem, de lehet, hogy az is visszatartotta esetleg jövőbeni munkaadókat, hogy mi történt.
Jó, visszavonom, meg lehet bukni.
Majd az idő eldönti, ahogyan azt is, hogy mikor látjuk legközelebb vendégül Szeli Mátyást. Köszönjük szépen, hogy most megosztottad velünk a gondolataidat. És mi pedig jövünk a jövő héten, már valószínűleg klubfutballal foglalkozva. Még az is lehet, hogy a Széria lesz a középpontban.
Is.
Is. Sziasztok.
Sziasztok.